A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Július 10-e szerda reggel van, 7:03 itt a Ács Gábor.
De mindenek előtt itt van Gede Balázs. Milyen érzés? Ennyi idő után hiányoztunk?
Hú, nagyon. Hallgatók
ebben
is.
Ebben biztos voltam.
És a koránkelés is.
Is.
Amit egyébként nem volt egyszer.
Átálltál teljesen?
Azt hiszem, át egy picit nehéz volt ma fölkelni, illetve nem is nehéz egyébként, mert pont jól kialudtam magam, még az ébresztőt se kellett megvárni, hanem talán szokatlan.
Szokatlan.
A túl korai kelés. Sokkal később nem szoktam egyébként sem, tehát olyan 6-7 körül.
Tényleg?
Persze.
A biológiai órát
ébresztettem. Abszolút, igen. De azért az 5-ös még kicsit korai volt, a rutinok olyan döcögősek, de érdekes, hogy két hét alatt így ki lehet esni. És azon gondolkodtam befelé, hogy mindent hozok, vagy nem felejtettem el valamit, de szokatlan volt. Sőt, az első kereszteződésnél gondolkodnom kellett, hogy most hova is megyek, merre kell. Szóval voltak ilyenek, volt könnyű megszokni a jót.
Nagyon.
De hát majd most egy kicsit belehúzunk.
És feltöltöttél, jó volt minden?
Jó volt minden, abszolút. Kipihentem magam, klassz volt, szuper volt.
Okay. Néhány érdekességről majd beszámolsz az Okos Utas magazinban.
Lehetséges, igen.
Ezt már korábban megígérted, úgyhogy most csak szabadon foglak.
Na nézzük, akkor elmondjuk, hogy hova lehet írni nekünk. 0-36-98-0-98-0. John Buono, a rég hallott Gede Szánnak. Nagyon szépen köszönöm.
Már aggódtam, hogy már... Gedét elvitte a cica. Igen. Nem,
szerencsére.
Pedig szerintem a kollégák mindig emlegetnek mindenkit, aki szabadságon bír lenni. Nyilván az nem tűnik föl nekik, amikor ők vannak szabadságon, de éppen szabadságon levőknek az ekézése az már műsorra.
Hát illetve annak, aki nagyon sokat van szabadságon, hogy ő könnyen kerül pellengére.
Nem tudom, kiről van szó. Mindenki ugyanannyit van, mint tudjuk, de ebben most nem megyünk bele ebbe az utcába 26-szor, úgyhogy...
De ezt nem is értem. Komolyan publikálni fogom a szabadságnaptárat, hogyha ezt csinálod.
Na.
És akkor megszavaztatjuk, hogy úgy látszik-e, hogy mindenki ugyanannyit van. Na, jó. Viszont most leszünk bőven, mert nem sokára hát két kollega megy
szabadságra. Ez az ilyen átállós hét.
Igen.
És akkor Medve kollégát is elküldjük két hétre.
Így van.
Hamarosan.
Pihenje ki magát.
Úgyhogy az első hetet majd a jövő hetet így ebben a körben.
Átfedés lesz, utána megy a kántor kollega.
Visszajönni Ede kollega, de a jövő hét lesz az, amikor a két nagyszájú kollega együtt lesz majd távol.
Igen. Nos, jó lehet közlekedni, én is ezt tapasztaltam. Na, és
alapvetően nincs probléma. A meleg nem gond? Tehát mármint egy alvás szempontjában, de közlekedésről teszem be, amikor Dékartás is leszövi az ő közlekedés üzenetébe, hogy hűvösebb reggelt. Kartás. A Gödön csak 19 fok van, hát a Duna mellett, zseniális, valóban. Ez most egy nagyon-nagyon hosszú hőhullám. Még mindig nem látszik a vége, hogy mikor csökkenünk először 30 közelébe akárcsak. Remélem, hogy azért valami kis hidegdöblítés érkezik, és az éjszakai hőmérsékletek igazából tényleg nagyon durvák. Tehát amikor 20 fölötti minimumok sok-sok napon keresztül, sőt 22-24-es minimumokat látok, főleg ez belvárosban, Budapesten, hát azért nem az alvást segíti a következő napokban sem. Aki
hát a 20-24, hát abban már lehet
aludni. Hát annyi van kint, de most mennyire hűti le lakást, hogy mondjuk fölment 30 fölé.
Nekem szerencsém van, mert elég jól van egyrészt tájóval is, de inkább talán az, hogy elől-hátul nagy lombos fák árnyékolják, úgyhogy az egy ilyen természetes árnyékolást ad az épületnek.
De azért az légkondimentes lakásokban melegebb helyeken nagy szenvedés lesz a következő. Hát, nem tudjuk, hogy még milyen hosszú időszak. Így van, Ács Gábor munkakörének a része, hogy időnként megnézi a világot és beszámolja róla. Köszönöm szépen a hallgatónak a nagyon fontos kiegészítést. Nem kell nagyokat nyelni, sziszegni, ciceregni, piszegni, semmit, hanem
azért nem is szóltam.
Felolvastam,
azért nem is szóltam.
Egy fontos üzenet.
Igen. Na, szóval kevés jött, nyilván kevesen is vagyunk, meg hát minek kellnének ilyen korán a kedves hallgatók. Azzal együtt, ja igen, befelé jövet, meglepődtem, nekem szokatlan már ez a kézből telefonálás, és átnéztem, hogy a kocsiba is valaki még mindig így nyomta, és meg az elég tempósan közlekedett, tehát az elfogyó, neki elfogyó sávba, ő még nyomott egy kövéret, hogy majd be tud sutyanni, és
miközben
telefonált, igen. Aztán láttam a tükörből, hogy oda szorítja a vállal, hogy még egy elakadás jelzővel meg is tudja köszönni, tehát látszólag mindent tudott kezelni, de azért tehát hogyha, bár egyébként egy viszonylag új típusú volt, de hogyha nem, nincs is beépített kihangosító, de azért egy ilyen earbudot, vagy egy valamit szerintem már tudnánk rendszeresíteni, és akkor nem kéne kézből tolni a bugit. Na, lassan, szóval minden esetre...
Lassan cserélődik ugye a gépjármű állomány.
De azért mondom, már egy zsinór nélküli fülhallgató, az egy, nem egy nagy történet, már 5000 forintosok is
sokkal
vannak.
Ritkábban látom egyébként én is. Ami azért azért érdekes, mert sokkal ritkábban hallok arról, hogy a szervek rá lennének állva. De volt egy időszak, amikor kimondottan erre lőttek. Tehát igen, úgy igen, bújtak, hogy kiszúrják a kanyarban, és ez volt a, szerintem a fő büntetési tétel, hogy kikapták azokat, akik hopp, telefon, és félreállítás és büntetés, most már ez nem annyira megy. Egyáltalán nem, mikor igazoltattak téged utoljára? Bárhol, akárhol. Tehát
én megmondani nem tudom.
Lassan 10 éve. Hogy úgy csak teljesen úgy eltűnt. Korábban úgy rendszeres volt, hogy láttam is, hogy vannak igazoltatások, de nem is látom, hogy ilyenek.
Volt időszak, hogy a belvárosból a Ligetbe kiérve kétszer is, mert egy olyan zsigulival közlekedtem, ami már ránézésre is olyan volt, hogy
rögtön. Az ilyeneket most is kikapják azért szerintem, vagy ha rá vannak állva. Bár ugye a műszakikat most már látják online, tehát az nem kell amiatt kiszedni, hogy vajon lejárt a műszakit, tehát az azt mondom, hogy automatizálva lett talán, de tényleg érdekes, hogy sokkal kevesebb rendőrt vagy a közlekedést figyelő rendőrt látunk.
Na jó, akkor megköszöntjük a névnaposainkat, mit szólsz, Amália névnap, a főnévnap, és emellett ünnepelnek természetesen mások is, almák, kanutok, kenesék, bekesek, rubinák, rubinkák, szilvánuszok és szilvánák, úrikok, sokan vannak ma is, úgyhogy köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Az évforduló sok közül mindenkit említsük meg, hogy 1924-ben ezen a napon 8 hónapi fogházat és 200 ezer korona pénzbüntetést kapott József Attila a Lázadó Krisztus című verséért, és ez volt az az eset, amiben Vámbéri Ruszlán védte őt. Ugye mi beszéltünk róla, a Mesél a múltban, Katona Csapa felevenítette az alakját, megbeszéltük, hogy gyakorlatilag az ilyen jogvédő szervezetek elődjeként működő egyszemélyes ilyen intézmény volt ő, vagy előd szervezet. És akkor is felkarolta a 19 éves költőt, és általa sikerült elérni, hogy azt hiszem ez a 8 hónapra, aztán csak egy hónap fogházra ítélték. Várjál, csak megkerestem, vagy olvasgattam erről este, és azt mondja, hogy a királyi ügyészség sajtó útján elkövetett istengyalázás vétsége miatt akarta elcsapni a költőt, amit aztán Vámbéri sikeresen védett a Sadl tanács előtt. Dr. Sadler Ernő vezetésével.
Hát ez így ma, igen.
Vonták volna felelősségre, vagy vonták is felelősségre József Attilát. Igen, hát ez egy ilyen izgalmas
kis. A dinasztiára gondol ilyenkor mindenki, igen, igen. De fene tudja, igen. Még lehet, hogy rokonok.
Ja, hát egyébként, hát azért nem egy olyan nagyon gyakori.
Igen.
Név. Aztán 1262-ben fejlődik az első amerikai távközlési műholdat, ez volt a Telstar 1. Ennek segítségével televíziós közvetítés történt az USA és Nagy-Britannia között. Születésnaposok közül kiszemezünk egy párat, azt mondja, Kávi János, francia származású svájci reformátor 1509-ben született, Rózsa Sándor 1813-ban ezen a napon, ő az egyik legismertebb magyar betyár, és 1856-ban Nikola Tesla szerb származású, sőt, szokták mondani, hogy szerb származású amerikai elektromérnök, és még ez a szerb is olyan, hogy nyilván szerbek is, horvátok is magukénak gondolják, vagy szeretnék tudni.
Hát igen, érthet. Okay. Igen, hát Rózsa Sándor, a köztörvényes bűnöző, hát, rablógyilkos, de nevezzük betyárnak. Igen.
Igen, hát egy ilyen népi hőssé vált. Hát van ez a 20. században is. Uh-huh. Ilyen.
Igen, előfordul. Nem magyar specialitás egyébként.
Igen. Marcel Proust francia írótra emlékezhetünk, még 1871-ben született ezen napon Karl Orff, hát a Carmen a Buránát szerintem mindenki ismeri, a német zeneszerzőtől 1895, Ronnie James Dio, olasz származású amerikai heavy metal énekes és szövegíró. Hát nekem rá kellett keresnem.
Tényleg?
Hát nekem nincs egész, hogy Ronnie James Dio, a Dio zenekar. Nincs, az elődje a Black Sabbath, amiben játszott. Az
és bele is hallgattál?
Nem.
Nem? Ja, csak.
Nekem ezek annyira... Korábban egyébként én hallgattam ilyeneket, most így már annyira nem.
Milyen életkorban ment ki a...
Nem tudom, hogy az életkor volt ez, hogy kifolyt. Aha. Ilyen stílusváltással. Tehát amíg menő volt a Simot Szatyorra fölvésni, hogy Deep Purple, meg Black Sabbath, meg Led Zeppelin, meg...
Aha. De csak a Vésterd, vagy hallgattad is?
Nem, hallgattam is. Hallgattam is. Meg Ramon... Punkokat, Ramonest. Ramonest. Dead Kennedys, GBAG ilyenek voltak, ugye? Igen. Exploited.
Hát. Szimar Szatyor megvan meg?
Ja, nem, nincs. Nem.
Én is tökre sajnálom, hogy nincs, eltűnt nem. Valahol, pedig nagyon vicces, igen, lenne. Pedig pár éve láttam valakin, és annyira jót röhögtem, és olyan jó volt. Hát,
alföldi papucs van. Valaki megvan az alföldi papucsa, azt megírhatná nekünk, hogy bírja el még a strapát, mert azok azért bírták.
Igen.
Na, hát szerintem, illetve Neil Tennant zenészt, hogyha már zenészek, akkor mindenképpen említsük meg, ugye a Pet Shop Boys együttes frontembere, és akkor így a születésnaposoknak egy rövidített, szubjektív listáját vele be is zárhatjuk.
Jó, majd egyébként fogok kapni tőle valamit, majd csak kicsit később, meg hát még tegnapról is, meg tegnap előttől is talán még vannak tartozásaim, amire utaltam, hogy majd még zenélünk a születésnaposokra, vagy kicsit beszélünk róluk, de akkor ez nem most lesz, most egy pörgős dal, hogyha sokat beszéltünk volna, vagy Uncsi lenne most itt a, hát még azért nem az igazi papper rovat, de azért egy kicsit már ebbe hajló. Innen gyorsan visszajönk egy olyan dal, ami nekem kézzeld el, hogy 10 éve, mikor még gyorslábú futó palánta és jelölt voltam természetesen már bőven, akkor is a senior kategóriában, de ez a dal volt az, amire a gyorsító edzéseimet végeztem, mert pont olyan volt a ritmusa, kimondottam, hogy erre tudtam. Nem tudtam sokkal tovább tartani, mint a dalnak a maga 3 perce, vagy kicsivel több, mint 3 perce.
De az intenzív volt.
De hogy ezért maradt meg, hogyha egy gyors, pörgős blokkpartival kezdünk.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy mit írnak a lapok. vg.hu még tegnap estéről. Bolt bezárás. Magyar nagyvárosban húzza le a rolót a Spár. És azt pletykálják, hogy ott is orosz mere nyílik helyette. Ez most Szolnokon.
Ugyanez volt itt valahol. Az agglomerációban, ugye az első
igen.
nyitás kapcsán aztán.
Úgyhogy július közepéig végleg becsukja kapuit az egyik szolnoki, vagy a szolnoki, nem tudom hány
biztos van. Biztos több van azért szolnoki.
Spár, és úgy néz ki, hogy
Ez lett akkor a második?
Ez lett a második, ugye, mert az Újpestről.
Jó, igen, Újpest volt.
Igen, ott nyilván, így van, így van, ott a külső részen, ott valahol a Fóti út környéken szóltak a hírek az elsőről, úgyhogy, és ezt egyébként a Spár Magyarország nyilatkozta a lapnak, úgyhogy ez már borítékolható is. Az, hogy milyen körülmények között, vagy miért zárt be, azt gondolom a cikkből kiderül, én most csak itt a címet és a sztorit kaptam fel, úgyhogy a vg.hu-n lehet elolvasni.
Egyébként talán meglepő, de egy komoly történelmi összefoglaló Oroszország Ukrajna viszonyáról a Portfolio.hu reggeli vezetője, Jósvai Zoltán, energiapiaci szakértő cikke, csak jó hosszú, persze, meg tele van táblázatokkal, tehát csak érdekes. Csak belolvasni tudtam a metrón, idefele jövet, szóval érdekes, hogy ilyen komoly elemzés és történelmi elemzés energiapiaci szakértőtől a Portfolio.hu-n. Időm nem volt még végigolvasni, de szerintem anélkül is már így ez alapján, hogy belelapoztam, csak meg átfutottam meg az első néhány bekezdést. Néztem, merem ajánlani, hogy ez érdekes, ha valaki. Az apropót a béketárgyalások potenciális eljövetele, mert sokan bíznak, jelenti, de ettől függetlenül is egy tök érdekes anyagnak tűnik. Tehát a Portfolio.hu.
24.hu, ugye ahogy tegnap kiderült a konkrét összeg a repülőtér megvásárlásának, ugye 3,1 milliárd, tehát olyan 1,400 milliárd, már 3,1 milliárd euró volt a vételár, 1400 milliárd. A 24.hu, igen, arról ír, hogy még azért járulékos költségek még adódhatnak, és további 1000 vagy további milliárd eurók, bocsánat, igen, kerülhetnek még a költség rubrikába.
Tegnap volt sajtó, amit ígértek egyébként, tehát amikor bejelentették a megvételt, akkor Nagy Márton miniszter ígérte, hogy majd lesz sajtótájékoztató ezzel kapcsolatban. Ez volt tegnap egyébként, ahol nem csak ő, hanem az üzemeltetést végző Vansi cég, illetve hát meg mellesleg a legnagyobb kis részvényesként a reptérvételbe beszálló társaság vezetője is ott volt, és akkor őket lehetett kérdezgetni, és néhány plusz információ kiderült. A legérdekesebb, amiről itt egyébként beszéltünk, hogy nem lepődnék meg rajta, ha ez lenne, hirtelen. De az időzítése érdekes ennek a bejelentésnek. Tehát, hogy eltörlik az utasadót. Tehát eddig ment a karcsörtetés, meg a mocskos légitársaságot, meg az extra profit. Na, megvette az állam.
És nem akarják megmagyarázni, hogy nincs extra profit.
És igen, most mert hirtelen ők jobban tudják üzemeltetni, nyereségesebben, de az extra profit innentől kezdve nem extra profit, úgyhogy ez ilyen utasoknak jó hír, tehát elvileg ezt, ahogy eltűntek járatok, meg leállt a fejlesztés, amikor ezt bevezették, ezt megmondták a légitársaság, és látszott is egészen konkrétan, akkor ez nyilván ellentétes hatást kell, hogy majd elérjen. Ha elvonatkoztatunk a költségvetési vonzatától, meg hogy mi állhat a háttérben, utas szempontból azért ez egy érdekes
és fontos
bejelentés.
Hát azt megnézem, azt az ellentétes hatást, tehát az úgy fog eltűnni szerintem, ahogy.
Mármint, hogy mi?
Hát, hogy nem lesz olcsóbb attól a repjegy.
Olcsóbb lesz.
Nem hiszem.
Hát attól...
Tehát most, nem, hogy mindenki, de mindenki.
Nem biztos,
miért
hogy
kéne lejjebb vinni?
Nem biztos, hát nem biztos, hogy olcsóbb lesz, de potenciálisan több útvonal lehet és több járat.
Az
elsődleges hatás, legutóbb is az volt, tehát nem a drágulás volt, hanem az, hogy bezártak útvonalak, meg nem nyílt meg annyi új, amennyi nyílhatott volna. Máshova tették a kapacitást, ahol mondjuk jobban kijön a matek. Ez fordulhat meg.
Gyorsan tőzsdézzünk egyet, én azt mondom.
Legyen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Kicsit bajban vagyok, amíg Szabin voltam, regisztrációhoz kötötté tette az a felület az árfolyamok böngézését, amiről én a magyart el szoktam mondani, és most jó, nem látom, mert nem tudtam ennyi idő alatt regisztrációt csinálni. Azt látom, hogy hasított a Budapest értéktörzsdén, hiszen 18 pontot 0,3%-ot emelkedett a mutató, a BUX, de az, hogy melyik papír mit csinált, azt én még nyomoznám, amíg te elmondod részletesen azt, hogy mi történt a nemzetközi börzéken.
Semmi gyakorlatilag, hogy visszapasszolnám.
Kösz a plusz időt.
Tényleg háromszor meg kellett nézem, tehát amikor olyan van, az egy sima egy forint az egy gyakori jelenség, mert hogy a Nasdaq és az S&P emelkedik, a Dow Jones meg kicsit csökken, de ez volt tegnap is. És amikor ugyanezt látod, akkor azért elkezdesz gondolkodni, hogy most mi van? Benézted, hogy mégsem volt. Tehát látod, hogy mennek az árfolyamok, van kereskedés, aztán kiderül, hogy még sincsen kereskedés, vagy hogy akkor most mi lehet. De nem, tényleg egészen pontosan, majdnem, hát nyilván pontra nem ugyanannyi, de ugyanaz történt, hogy új történelmi csúcs a két nagy indexben már, mint a Nasdaqben és az S&P-ben, míg a Dow Jones egy picikét lefelé az váltott, hogy más részvények voltak kiemelhetőek, tehát csúcson állnak a piacok, és innen nem olyan tudnak tovább menni, meg kitört a nyár is, viszont semmiféle jelen nincsen komolyabb korrekciónak sem, tehát nagyjából behalt a kereskedés, tehát jó nagy szüttyögésbe fordul, de azért annyi látszik, hogy az eddigi nagy nyertesek továbbra is az erősebbek, és akik eddig nem muzsikáltak jól, azok továbbra sem muzsikálnak jól. Navár, mivel július 10-e van, most legalább annyi van, hogy most legalább elkezdték már várni a gyors jelentési szezon. Vannak nagyon gyors cégek, mindenek előtt a bankok, ők már néhány nap alatt elkészítik a mérlegeiket, és be tudnak számolni már az első, illetve a második negyedéves, első féléves, tehát egészen konkrétan a második negyedéves teljesítményükről. Úgyhogy ezek már hamarosan érkeznek. A bankokra figyeltek emiatt a befektetők.
Záróárakat fogok tudni elmondani, hogy ez milyen irányú, mekkora változás, azt nem. Richter Gedeon 9595-ön zárt, az OTP 17780 forinton, a MOL az 2840 forinton, és az OTP, vagy azt mondtam, 17780, amit nem mondtam, a Telekomot talán 1054 forinton fejezte be a tegnapi kereskedést.
Minimális változás az előző bejelentek ebbe a sávba, illetve hogy az adó, az új adó, vagy a növelt különadók hírére az előző napon beesett a MOL és az OTP, és most nem nagyon változott ezek szerint tegnap.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Szolgálatot bújkál.
Szolgálatot a hírekkel, és direkt behúzódott a sarokba.
Majd, ha nem lesz orkán ott, akkor oda
megy. Ja, le van hűtve.
Hogy süvít a
szél. Süvít a szél a hírolvasó
jó, hát akkor
előtt,
azt rendezzük ezt a helyzetet. És akkor Andi elmondhatja nektek a híreket, hogy utána visszajöjjünk és folytassuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, július 10-e szerda reggel van, 7 óra 9 perc, itt Tanács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt.
És a kedves hallgatók is, akik a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra írnak. Azt mondja, hogy nem a Fóti út környéke lesz az újpesti mere, vagy ugye?
Ah, azt hiszem így mondják, talán.
Talán.
De majd szerintem a nép ad neki valami becenevet, ahogy a Madaras Teszkónak és társainak, és szinte mindennek.
Igen. Káposztás megyeren külső Szilágyin, de a Bőröndös és Járműtelep utca között, hú, ezek nekem nincsenek meg, de innen nézve valóban a Kampona és Szoborpark is nagyjából ugyanott van. Úgyhogy ezt egy kicsit elnagyoltuk akkor. Igen, köszönjük. Viszont azt írja még a Redus, hogy valahol a legnagyobb meglepetésemre egy spár helyén kópot láttam a napokban.
Ez korábban fordítva volt.
Hát korábban
most, fordított. Most pár terjeszkedett, és a kópok szorultak vissza egyébként, sőt, a CBA-k is adták át a helyüket Lidliknek magyarul. Akkor ez egy érdekes fordulat, hogyha a Spár szorul vissza, és jönnek az oroszok, illetve az orosz lánc.
Azt írja valaki, tele a város autóval, valamelyik része, mert a Váci út az üres, idefele is üres volt minden, de akkor ezek szerint vannak azért olyan helyek, ahol kicsit tömöttebbek a sorok. Azt írjátok meg, legyetek kedvesek, gyanítom, hogy ilyen M3-as bevezető ilyenek azért nem állnak jó, mert azok sose. Tehát nem lehet akkora iskolaszünet, meg olyan nyári punnyadás, hogy ott lehessen közlekedni. Úgyhogy azokat várjuk, még egyszer 0636-980-980 ide jöhet.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, mivel kezdjünk a hírcsokorból? Talán az, hogy végre lebütykölték a deáktéri beléptető kapukat.
Én is erre gondoltam.
Igen, kedreggelre, ugyanis befejeződött az M2-es metróvonal a Deák Ferenc téri állomáson a Sütő utcai kijáratánál található beléptető kapuk elbontása. Erről tájékoztatott a BKK. Ez meddig volt ez a behalt projekt? Gyönyörű szimbóluma ott 10 év, a deáktéret.
És ugye most a BKK nyilván azt kommunikálja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy sikerült visszaszerezni a kivitelezőtől, miután a BKK jogszerűen mondta föl a 14-ben aláírt, akkor 10 év, tényleg kerek 10 év, 14-ben aláírt
14-ben, 17-től szerződés. Voltak ott a kapuk. Tehát
igen, akkor úgy volt, hogy lesz belőle valami, aztán nem lett, de azért ez nagyon egy nagyon szövevényes ügy, és ezt nem lehet egyszerűen megmondani, hogy ki a hunyó, és egyébként én, amikor próbáltam utána kérdezni és nyomozni, akkor is azért komoly falakba ütköztem, illetve egymásra tolták a felelősséget a felek. Az biztos, hogy 6 millió eurót sikerült visszaszerezni a kivitelező német cégtől, és a BKK ezt kommunikálja, de azt mondjuk nem kommunikálja, hogy ez egészen mennyi ment el összesen. Tehát az, hogy ez az összeg most visszajött és föl lehet használni, az legalább jó hír. Hogy itt ki volt a hunyó, és miért ment ez ennyire tönkre?
Ha csak a teljes követelésből indulunk ki, az 45,5 millió euró volt, ebből kaptak meg 6-ot. Úgyhogy azért ez nem egy ilyen...
A lényeg az, hogy ez beborult, ez lett volna az eredeti elektronikus jegyrendszer, ehelyett kifejlesztették ezt a nem vonalkód, ez, hanem QR-kódos megoldást, és akkor most egy harmadik indult, amiről tegnap beszámoltunk, hogy ez a Pay and Go-s fizetés, amikor a kártyádat érintett csak pipa, és azt ellenőrzik, ez most a világon nagyon elterjedt, ez is új technológia, ez még 10 éve nem látszott, hogy ez nem működne. Bár ugye az alapja ennek is ugyan erre épült a London, és amit ugye mintaként szokták állítani, de ezt, ahogy ígértem tegnap is, ezt majd még részletesen megfejtjük szakértővel, hogy ez pontosan hogy volt, meg itt a technológiák hogy változtak, meg akkor most a kettő egymás mellett fog élni, vagy akkor az egyiket becsukják, mármint a QR-kódos rendszer, akkor csak ideiglenesnek bizonyulhatott-e, mert itt azért én is nagyon elvesztettem a fonomat, és egy érdekes kérdés, erre majd visszatérünk szakértővel.
Igen. Amerikából jött haza, New Yorkból egy ismerősöm, és azt mondja, hogy ott úgy van, hogy ott is ez megy, ez a bankkártyás. Csak ott, hogyha folyamatos darabonkénti jegyvásárlásokkal vagy lehúzásokkal eléred mondjuk a heti jegyárát, akkor az átvált heti jegyre.
Igen. Na ugye ez a London is, meg is ez a lényege, csak nem tudom, hogy ez pont ugyanaz a technológia.
Rögtön azt mondtam neki, hogy na, ilyen nem lesz itt honolószínű.
De lehet, hogy lesz.
Tényleg?
Ez még valahol, ez elvileg ez a rendszer is alkalmas.
Hát ez hogy?
Nézd. Ezt már több városban is azért persze csinálták, és ráadásul ez nem is új technológia. Ez már amikor a mi elektronikus, 10 évvel ezelőtti elektronikusunkat elkezdtük, ez már akkor is működött sok helyen, és mégis egy kicsit más rendszer. De mondom, itt már
bárki, szolgáltató, kereskedő, majd magától ad nekem valami kedvezményt, azért mert látja, hogy kifizettem X-et, és akkor ne szerintetje ti egy.
Hát bérlet, de nem, hát egy bérlet eddig is volt, csak papír alapú bérlet, hogy lehet ezt jól elektronikusan megcsinálni, ez igazából a kérdés. Ne kelljen szerencsétlenkedni, és legyen rajta.
Jó.
A limit, eléred a limitet, ha nem nő tovább, nem von több összeget, ezt kell megugrani, és ez azért nem olyan bonyolult.
Technológiailag? Szándék szintjén nagyon is bonyolult, és fájó lehet a szolgáltatónak, én erre leszek kíváncsi, hogy meg tudja-e ugrani ezt a...
Meg, hát eddig is volt bérlet, ezután is lesz szerintem.
De bérlet volt, ez más típusú kedvezmény. Tehát az, hogy te kedvezményesen megveszel egy bérletet, az egy dolog, de az, amikor fizetsz darabonként jegyet, Én azt mondom, hogy én szerintem nyugodtan hagyják majd, hogy hadd fizessen a polgár darabonként jegyeket, utólag, vagy azt összeadva annak az összegét.
Nem értem miért, hogy ezzel ennyire szkeptikus. Mennyi most egy bérlet? 9500. Tehát beállítják, hogy 9, nem egybe fizetett ki a 9500-at, hanem nem veszel semmit, hanem elkezd ketyegni, ez 9500-nál megáll az óra. Szerintem ezt meg fogják csinálni. Tehát ezt nem lehet megcsinálni.
Bízunk benne.
Nem lehet elkumantani. Tehát az, hogy duplára nőjön, vagy papírbérletnél maradjál, vagy a régi rendszer, a kettő egymás mellett. Szerintem ezt meg fogják oldani. Na, majd meglátjuk.
Jó. Szóval, honnan jutottunk el ide a beléptető kapuktól? Milyen infónk van még?
Hát válasz, ott van néhány.
Azt mondja, hogy perzselő aszfalt puszta Budapest legújabb, már is műemlék. Ez igen. A Lifestyle Hotel, igen, ez érdekes volt.
Volt nem... Radetzky laktanya, ugye?
Igen, így van. És Kimpton Hotels néven fog működni az Intercontinentalnak a luxus lifestyle márkája. Hát azért majd bekukkantok egy ilyen lifestyle hotelbe, hogy ott mi történik, vagy egyáltalán hogyan kell ott létezni, vagy mi fogja adni az úgynevezett Kimpton életérzést. De a lényeg, hogy ez itt a BEM téren alakul és készül. Azt mondja, hogy úgy akarták átépíteni, hogy a szálloda előtt kényelmes sétáló utca legyen, és az egész környék elviselhetetlen forgalma valamelyest csökkenjen, és ehhez képest lett egy kicsit túl aszfaltozva a környék, valami ilyesmiről szól a hír.
4 hónapja csökkennek a keresleti oldal, a keresleti bérleti díjak csökkennek, de a megkötött üzleteké nem, a Renting Go friss havi felmérésétből idézünk, budapesti bérleti díjakról van szó, szóval 239 000 forint az átlag. Én ezt nem értem egyébként, de már régóta nem értem, hogyha...
Az átlag?
Nem, hogyha a lakásoknak az árát, hogy négyzetméterben határozzuk meg, ugye az lehet, az összevethető, tehát per négyzetméter lakásárakkal számolunk, akkor a bérletnél miért nincs ilyen megkülönböztetés, hogy egy kis lakás, nagy lakás, hatalmas lakás összességében egy átlagos bérleti díj, függetlenül attól, hogy mekkora a lakás, egy ilyenünk van. Hogy nincs több adat erre. Igen. Ez úgy érdekelne, hogy mondjuk kis lakásoknál, meg nagyoknál.
Látsz egy ilyen infót, ami látszólag egy nagyon gyors adatközlés, hogy ennyi az átlagos lakás bérleti díja, de mi az átlagos lakás? Igen. Akkor kezd el keresgélni, hogy négyzetméterre, komfortfokozatra, nem tudom, társasház, nem társasház, társasház, de csak 4 emeletes, szóval nem, ez az átlag lakás, ez nekem is mindig ilyen furcsa valami. Na jó, a lényeg az, hogy mi történt, emelkedtek?
Stagnált, a keresleti stagnált. Csökkent, tehát kevesebbet adnának, de a megkötött üzletek alapján viszont úgy tűnik, hogy stagnálás.
Oké, haladjunk tovább, mert meg akarjuk nézni, hogy mi mozgatja az üzemanyag árakat, mi ez a pulpárlé, vagy a regionális árak, meg átlagárak, meg mi alatta vagy fölötte vagyunk, ugye a kormánynak már régóta nem tetszik ez, sőt az üzemanyag szolgáltatókkal vagy kereskedőkkel megkötött is egy egyességet, hogy a regionális árak alatt tartják majd a sajátjukat, de most megint ki vannak akadva, mármint kormányzati oldalról, hogy ez fölötte van. Mindjárt megnézzük, hogy mitől mozog az üzemanyag ár, Grádót ott hívjuk.
Előtte akkor zenélünk, és akkor a lógok a születésnaposainkkal. Bár egy hallgató soft sellileg kikövetelte Mark Almondnak, volt tegnap születésnapja, de hát ő azért a soft sell után, illetve a nagy slágerek után is jó pár saját lemezzel rukkolt elő, és a mai napig koncertezik. Aztán az első szólóalbumán szerepelt a következő dal, ami kiváló volt, és mai napig játssza. Szóval boldog születésnapot Mark Almondnak is.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Megnézzük, hogy hogyan alakulnak az üzemanyag árak, illetve hogy mitől lehet eltérés nálunk mondjuk egy régiós árképzéshez képest. Grádótól lesz a segítségünkre a Magyar Ásványi Olajszövetség főtitkára. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgató.
Na hát arról szerintem mindenki hall, hogy a kormányzat folyamatosan ostorozza, sőt már fenyegeti a kiskereskedőket, hogy már pedig úgy alakítsák az áraikat, és ez nyilván lefelé, hogy semmiképpen ne haladja az meg a regionális kiskereskedelmi árakat. Kezdjük talán azzal, hogy egyáltalán mitől lehet eltérés mondjuk a környező országok áraihoz képest az üzemanyagban.
Ugye a legnagyobb különbséget az adott ország üzemanyag árszintjében az jelenti, hogy milyen és mekkora mértékű adótartam van az adott üzemanyag forgalmazásához kapcsolva. Tehát nincs két egyforma ország, nincs két egyforma Európai Uniós tagország, ahol hasonló lenne, vagy ugyanolyan lenne az adó rendszer, az adó mérték az üzemanyag árában, mint egy másikban. Ez a legfontosabb különbség, hiszen azért alapvetően magukat, az árakat azért a világpiaci események, illetve az európai jegyzésárak határozzák meg. A változások azért alapvetően minden országban az aktuális piaci változásokat követik, legyen az a kőolaj világpiaci árának emelkedése vagy csökkenése, vagy az ezt követő európai benzin, illetve gázolaj jegyzésárak. A hazai piacon is ezek az alapvető trendet meghatározó elemek, és természetesen még van emellett egy másik kockázat is, ez pedig az árfolyam kockázat, hiszen még azért nagyon sok Európai Uniós tagország, de csak a szomszédainkat nézzük, szomszédos országban sincs euró, tehát az árfolyam, az aktuális nemzeti deviza ereje, gyengesége vagy éppen erős trendje is befolyásolja azt, hogy az aktuális üzemanyagár éppen hogy néz ki a környező országokhoz képest.
Említette az adótartalmat, ugye nálunk, hát már többen kiszámolták, hogy nem tudom, 40-45% legalább az adótartalom a benzinen, ez magasnak számít? Mármint a környező országokhoz képest, inkább 50, mert hogy így abszolút értéken kimondva is magasnak számít, tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy összehasonlításban hogy állunk adóterhelést illetően.
Nagyjából azért hasonlóak az adótartamok. Ami a lényeges az, hogy azért vannak olyan országok, ahol ehhez képest is még magasabb. Nem véletlen mondjuk, hogy Szerbiában 370 forint egy liter gázolaj, mert magasabb az adótartam. Vagy az sem véletlen mondjuk, hogy Romániában 540-550 forint környékén lehet tankolni, hiszen egy lényegesen alacsonyabb adótartam van az üzemanyag forgalmazáshoz kapcsolva. Az is nagyon fontos, és ez ma különösképpen aktuális, hogy a klasszikus adók mellett, tehát ezek ugye a jövedéki adó, az ÁFA, illetve a készletezési díj, amit azért ebben az Európai Unió statisztikában is a legtöbb tagország kimutat, vannak még olyan adó jellegű többlet külön adók, amelyek figyelembevételre kell, hogy kerüljenek egy egészen konkrét és egy korrekt statisztikában. Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon januárban emelkedett jelentős mértékben a jövedéki adó mértéke, ugye bruttó 40 forintot meghaladó mértékben, ezzel párhuzamosan egységesítetten 3%-os lett a kiskereskedelmi különadó, azért ezek együttesen több mint 50 forintot jelentettek adótartam növekedésben. Az adó rezsim változik országról országra, ha csak most ugye azt nézzük, amiről itt a kormányzati kommunikáció is alapvetően szól, hogy a szomszédos országok átlagára kell az árakat irányítani. Magyarországon. Itt is vannak változások. Július 1-től jelentős mértékben emelkedett Romániában a jövedéki adótartam, elsősorban a gázolajét, de Horvátországban szintén. Tehát a környező országokban is változik az adórezsim, ez óhatatlanul is változtatja az ottani árszintet. Számos olyan eleme van az árképzésnek, amely hatással tud lenni az aktuális ország áraira, illetve nagyon fontosak azok a statisztikák. Nem véletlen, hogy a KSH oldalán is kísérleti statisztikáról beszélnek, hiszen nem lehet exaktnak tekinteni, teljesen más módszertan szerint szolgáltatnak tájékoztató árakat a tagországok. Ez eltérő módszertan, időpont, adatszolgáltató vállalkozások száma, vagy éppen csak a piacvezető vállalatoktól érkezett számoknak az átlagolása történik. Eltérő módszertanból származó, eltérő időpontban gyűjtött számok összehasonlítása nagyon félrevezető tud lenni, pont a mostani időszakra jellemző, az utóbbi három hétben közel 15%-ot emelkedtek a jegyzésárak. Ennek volt köszönhető az, hogy az utóbbi időben csak áremelkedést tapasztaltak a vásárlók. És az, hogy ez milyen mértékben van, milyen sebessége van lekövetve, ez is már módosítja az összehasonlítást. A Horvátországban, Szlovéniában alkalmazott vázi hatósági árkontroll két hetente kerül felülvizsgálatra az ár. Nálunk ugye a legnagyobb piaci szereplő módosította a nagyker árpolitikáját, vagy az ár képzési metodikáját, akár egy héten kétszer vagy háromszor is emelkedhetnek, vagy változhatnak, csökkenhetnek az árak, tehát sokkal rugalmasabban, sokkal gyorsabban reagálnak a piaci változásokra itthon, mint mondjuk egy néhány szomszédos országban. Akkor a teljesen eltérő rendszerek okozzák azt, hogy lehetnek néha különbségek, de a Magyar Ásványolaj Szövetség deklaráltan kimondta azt, hogy az áraink azért nagyjából a szomszédos országok átlagán vannak, és mi úgy gondoljuk, hogy relevánsan összehasonlításban csak azokat az országokat érdemes nézni, akikkel közvetlen határunk van. Tehát a magyar piac szempontjából egy lengyel, vagy főleg egy bolgár piac teljesen irreleváns.
Akkor az odáig logikus és érthető, hogy ha emelkednek a világpiaci árak, ezt mindenki leköveti, akkor nyilván ott fog a legjobban emelkedni az ár, ahol mondjuk a százalékos adótartalom a legnagyobb, mert azzal együtt mozog az adó. Innentől kezdve relatíve a magyar árak mennek a legjobban, ilyenkor hallunk a legtöbbet arról, hogy na hát akkor valamit tenni kell, és ennyi-bennyi érkezik Nagy Márton részéről. De ha mondjuk mások is adót emelnek, és mondjuk pont júliusban történt egy adóemelés, akkor ez relatíve az átlagot is fölfele húzat, ehhez képest akkor kevésbé kellene, vagy kellett volna emelkedni a magyar áraknak, nem? Vagy ez a hatás még nincsen benne a mostani összehasonlításban?
Ja, alapvetően abból kell kiindulni, hogy a magyar árak nem az átlag figyelését követően változnak. A magyar árak a világpiaci események, a piaci hatásokat követve változnak, és aztán majd megnézzük, hiszen ezek a statisztikák mindig késéssel készülnek. A hazai árakra vannak a legfrissebb információk, ugye ebből volt az utolsó, hogy mondjam, eltérő álláspont is, amiről hétfőn is történtek az egyeztetések. Egy múlt hét végi hazai árat egy nagyon meredeken emelkedő jegyzésártrend időszakában összehasonlítani egy kvázi két héttel korábbi adattal, az biztos, hogy fals eredményt mutat, hiszen hogyha azt gondoljuk, hogy végig gondoljuk, hogy egy statisztikához be kell gyűjteni az adatokat, azok már egy késést jelentenek országon belül, ezt benyújtják, ebből készül egy összesítés az Unióban. Az utolsó megjelent adat, ami elérhető volt, elsőjei volt. Az elsőjei mögött természetesen mindenki számára világos, hogy valami június végi piaci adatok szerepeltek. Tehát azt összehasonlítani mondjuk egy hatodikai, hetedikei hazai árral, az azt jelenti, hogy 10 nap késés, akkor, amikor meredeken emelkednek az árak, ez óhatatlanul is fals eredményt mutat.
Egy utolsó kérdés, mert hogy ma tárgyalja a kormány, mert hogy megint átlagár felett vannak a hazai üzemanyag árak, hogy van-e mozgástere egyáltalán az üzemanyagkereskedőknek, forgalmazóknak, hogy most, hogyha valami történik, vagy Nagy Márton miniszter úr jobban az asztalra csap, hogy tudják mérsékelni az árakat, tehát van-e erre egyáltalán bármilyen lehetőség, vagy további mozgástér?
Alapvetően a piaci szereplők mozgástere rendkívül korlátozott. Higgyék el nekem, nagyon kicsi az az árrés, és épp hogy elegendő a költségekre, amelyeket alkalmaznak jelen pillanatban hazai üzemanyag forgalmazók. Tehát a kisvállalkozásoknak, a kiskereskedőknek nem igazán van mozgástere, amiben lehet bízni, és mert én azt gondolom, hogy a vásárlók számára messze sokkal fontosabb az abszolút érték, hogy mennyit kell fizetnie. Mi van kiírva a totemoszlopon, semmint az, hogy most a szomszédos országokhoz képest néhány forinttal alacsonyabb vagy magasabb. Viszont, hogyha az abszolút árakat nézzük, akkor azért talán reménykeltő, hogy végének, úgy tűnik, hogy vége lesz ennek a nagyon komoly kb. 15%-os emelkedésnek, ami június eleje óta gyakorlatilag egy hónap alatt lejátszódott, és az utóbbi pár napban csökken a kőolajjegyzés ára, vele párhuzamosan esnek, hát visszafele korrigálnak néhány százalékot az európai termékjegyzés árak is. Ez azért biztató, és remélhetőleg a következő napokban, hetekben, mind ahogy a hétre már nem volt bejelentve áremelkedés, remélhetőleg ennek a folyamányaként esetlegesen, főleg hogyha a forint is kedvezően alakul a dollárral és euróval szemben, akár néhány forintos árcsökkenés is lehet a következő változás.
Oké, legyen így, figyelünk majd. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk.
Köszönöm én
minden
is.
Jót, viszont minden adásra. Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgettünk az üzemanyag árakról.
Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Ez Zsuzsinak?
Ja.
Megjelent a világosság.
Dehogy is.
Hát dehogy nem. Hát megjelent a világosság.
De a sötétség megszűnik. És
igen, adjál hangot Lecces Nyom Zsuzsinak, akit behívtunk ide a stúdióba. Szia, jó reggelt. Jó reggelt. Aki nem ismeretlen persze a rádióhallgatók előtt, hiszen van egy magazin műsorod, ugye a Holnap Tegnapja.
A Holnap Tegnapja, igen. Aha, sziasztok, jó reggelt még egyszer. Igen, ez egy fenntarthatósági műsor, és én ezt a rádió indulásától kezdve készítem minden héten, csütörtökön, és olyan témákat hozni, amik segítenek szakembereken keresztül megértetni velünk azt, hogy milyen változásokat hoz a fenntarthatóság. Egyrészt a mindennapi életünkben, másrészt pedig különböző vállalatoknak az életében. Úgyhogy igen.
Na hát lett egy ilyen gondolatunk, hogy behívnánk így a reggeli műsorba.
Ilyen értelemben megjelenik a világosság.
Na végre, leesett.
Kicsit lassan. Az elejére gondoltam.
Na hát szégyed magad.
Mert hogy ennyire sötét lett volna a műsor eleje, nem gondoltam tovább, de persze.
Nem, világosságot hoztunk a műsorba.
És Zsuzsi itt lesz velünk most jó, sokáig.
Így van, és lesznek olyan témák, amiben ő expert.
Hármasban veszik a műsor gyakorlatilag, így van. Igen.
Rögtön szerintem már most is majd azzal kezdjük, hogy átadjuk neked a szót, mert egy csomó olyan tartalmat, illetve tartalomforrást,
így
ugye,
van,
fogsz
igen,
tudni nekünk ajánlani.
Így van, srácok, itt egymás szavába vágva, nem tudom, teljes zavarban vagyok.
Vágjál te is a miénkbe, és akkor
jó,
be tudsz férni.
Oké, akkor haladjunk is vele, jó, mert hogy hát, ha megengeditek, akkor én igazából úgy kapcsolódik be most ebbe a beszélgetésbe, hogy nyilván három olyan dologról szeretnék elsősorban beszélni, ami számomra inspirációt jelent egyébként a Holnap Tegnapjában. Szeretnék majd egy könyvajánlót mondani nektek, néhány olyan portált bemutatni, ami számomra fontos, és van egy aktualitása ennek a hónapnak, ez pedig a műanyagmentes
ez egy
július.
Hosszabb
beszélgetésünk lesz, és dr. Sárosi Eszter lesz majd ESG szakértő és hulladékgazdálkodási szakember a vendégünk ezzel a témával kapcsolatban. És akkor bele is vágnék igazából, számomra mindig fontos az, hogy ha valamivel kapcsolatban műsort készítünk, akkor azért némi tudással öntsünk fel a garatra, vagy próbáljunk meginspirálódni. Én Gébert Juditnak hoztam
vagy
a könyvét.
Vagy éljük azt el, hogy úgy nézzünk ki az adásba, vagy úgy
én nagyon sokat tanulok tőletek egyébként, mert rendszeres hallgatója vagyok a műsornak.
Hogyan vágunk egymás szavába? Az első, amit tudtunk ezzel kapcsolatosan, igen.
Néha ez sem rossz egyébként. Szóval Gébert Juditnak jelent meg a Hogyan lehetséges az ökológiai közgazdaságtan című könyve. Ez egy hiánypótló mű, egy olyan kiadvány egyébként, ami elsősorban egy ilyen olvasmányos anyag, és olyan kérdésekre keresi a választ, hogy melyek azok a társadalmi hajtóerők, amelyek a környezet leromlását okozták, illetve hogy melyek azok a társadalmi gazdasági berendezkedések, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy a környezetünket egy kicsit jobban megóvjuk. Nyilván ezeket a kérdéseket két irányból teszi fel, egyrészt a hagyományos közgazdaságtan, a másik pedig az ökológiai közgazdaságtan összehasonlításában, és olyan fogalmakon keresztül keresi a választ, mint hogy fogyasztás, technológiai változás, ez ugye mostanában eléggé előtérbe került, gazdasági növekedés, ez ugye kevésbé, tehát itt még mindig azért kétségbe vagyunk esve, hogyha ez nem történik meg, illetve gazdaságpolitikai szempontok. látszólag ez a könyv talán azoknak is izgalmas lehet, akik nem feltétlenül kutatóként, vagy mondjuk egyetemi hallgatóként szeretnének a témában elmélyülni, mert hogy egyfajta kritikai gondolkodáson keresztül, és egy nagyon emberi megközelítésen keresztül hoz egyébként gyakorlati példákat. Én azoknak ajánlom, akik egyrészt érdeklődnek a fenntarthatóság iránt, vagy mondjuk esetleg olyan, olyan 50-es korban lévő meglett polgártársaink, akik már úgy egzisztenciálisan már úgy teljesen megérkeztek, és úgy érzik, hogy mostanában abban a korban vannak, hogy valami jót kéne tenni a világért. Lehet, hogy ez a könyv ilyen formában egy inspirációt tud nekik adni. Úgyhogy Gébert Judit könyvet ajánlanám
nektek. Köszönjük a célzásokat.
Igen, el fogjuk
megérkeztünk, Balázs. Hallod?
Igen.
Ha lenne esetleg kérdésetek majd a könyvvel olvasása után, akkor ezt majd szeptemberben megtehetitek, akkor lesz majd egy könyvbemutató.
Tényleg? Ó, szuper.
Igen, a részleteket majd szerintem akkor később annak a hónapnak a környékén mondani fogjuk. És akkor van két portál, amit szeretnék a figyelmetekbe és a hallgatók figyelmébe ajánlani. Ez szintén egy ilyen kis kulisszatitok, hogy én egyébként honnan szoktam inspirálódni. Az egyik legfontosabb, ami mostanában történt a fenntarthatóság világában, ez az, hogy július 5-én megjelent a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról szóló Európai Uniós irányelv. Ezt egyébként két éven belül majd a különböző tagállamoknak a nemzeti jogszabályokhoz kell majd alkalmazniuk, vagy alkalmazkodniuk ezekhez az irányelvekhez. Röviden itt egyébként arról van szó, hogy emberi jogi és környezetvédelmi káros hatások kezelését kell majd pontosan meghatározni, panaszkezelési rendszerek működtetését kell kialakítani, és végül, de nem utolsó sorban éghajlatváltozási mérséklésekre irányuló átállási terveket kell készíteni. Ez gyakorlatilag praktikusan azt jelenti, hogyha mondjuk így gyakorlati példával kell élnünk, hogy van ugye a másfél fokos felmelegedési cél, és olyan terveket, üzleti terveket és modelleket kell készíteni, amik garantálják azt, hogy ezek a tervek nem fogják, vagy a megvalósítás nem fogja átlépni a másfél fokos klímasemlegességi célkitűzéseket.
Hát de azon már átmentünk.
Hát igen, átmentünk.
Most olvastam, úgyhogy, egy 65-ben vagyunk körülbelül.
Így van, tehát hogy azért nyilván van egyben egyfajta ilyen utopisztikus, vagy nem tudom, ilyen kicsit megkéstünk.
De meg hát a nagy cél akkor is az, hogy fékezzük. Tehát most az másfél, vagy 1-8, vagy alatta vagyunk, vagy fölötte, de,
igen,
de akkor is valami
látom a, látom a hallgatóknak a kézlegyintését, hogy hagyjuk. Ez mindjárt azért törekvések vannak rá, persze, és ez a fontos, hogy vannak. Egyébként még ami fontos ezzel kapcsolatban, az talán az, hogy itt nem feltétlenül csak a Dumáról van szó, tehát lehet ezt mondani, de hogyha ez nincs alátámasztva a finanszírozási vagy számszerűsítési adatokkal, akkor az úgy nem lesz pontos. Magyarországra pedig úgy fog hatni, hogy nyilvánvalóan az ESG törvényt valamilyen formában majd befolyásolni fogja. Ugye, ahogy említettem, két éven belül ezt adaptálni kell majd minden tagállamnak a maga jogrendszerébe. Nem akarok belemenni a részletekbe, a lényeg az, hogy hiperzöld.hu oldalon lehet erről a fontos fenntarthatósági információról olvasni néhány szót, illetve a cikkben el lehet mélyedni.
És akkor ez is, ahogy lenni szokott, először a nagyvállalatokra vonatkozik?
Így van, a nagyvállalati szabályozásra fog elsősorban vonatkozni. A vállalatirányítás önmagában mindig a nagyoktól indul, a kicsik felé halad, de alapvetően a kicsikre is ró olyan kötelezettségeket, például ugye az ESG-ben különböző bevallásokkal kapcsolatban, a beszállítói láncok tisztításában vagy optimalizálásában például bekérnek adatokat kicsiktől is. Ez nagyon jó, mert egyrészt felkészíti őket arra, hogy amikor majd ők is bekapcsolódnak az ESG statisztikai dolgokba, és jelentést kell készíteniük, akkor már lesz valami fajta rutinjuk arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, mert hogy a nagy láncok beszállítójaként valamilyen készséget, képességet megszereznek már ezzel kapcsolatban. Jó, van még egy kis idő, mert akkor még mondok
van,
még
van
valamit.
Egy kis idő.
Ami szintén egyébként a vállalatokhoz kapcsolódik, ez a hellononprofit.hu oldal. Ez az oldal egyébként vállalatokat és nonprofit fejlesztőket, szakértőket, újságírókat hoz össze egymással, és információ átadással segíti azt a fajta hitet, mert hogy ők ebben hisznek, hogy a CSR hagyományos értelmezése egy nagyobb és pozitívabb változás elérését segítheti, mégpedig ESG szemléletű fejlett együttműködéseknek az elősegítésével. Most ez egy nagyon szépen hangzik, de el fog mondani néhány konkrétumot ezzel kapcsolatban. Tehát vannak például olyan események, amik segítenek a non-profit szervezeteknek abban, hogy hogyan kell egy előadást jól megcsinálni, vagy hogyan lehet üzletet kötni, vagy hogyan lehet hatást mérni. Ugye sokszor az van, hogy azért nem tudnak kapcsolódni a nagyvállalatok a kicsikhez, mármint a non-profit szervezetekhez, mert hogy nem annyira felkészültek, nem olyanok a skilljeik. Ebben például nagyon sokat tudnak nekik segíteni ezek az események. A nagyvállalatok pedig olyan programokon vehetnek részt, ahol egymásnak B2B jelleggel elmondhatják, hogy miért fontos az, hogy a non-profitnak a támogatását hosszú távon beépítsék az üzleti stratégiájukba. Tehát ez ne egy ilyen egy ad-hoc, tudod, elmegyünk, ültetünk fát, lefestjük a kerítést jellegű együttműködések legyenek, hanem ez tényleg egyfajta ilyen hosszú távú együttműködésként létezzen. Úgyhogy ezek voltak azok az alapdolgok, amiket meg lehet találni a hellononprofit.hu oldalon. Mindemellett persze vannak jó cikkek is, amikből lehet szemezgetni és inspirálódni.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Most akkor szusszanunk egyet, zenélünk, és még talán egy pillanatra vissza is tudunk jönni majd a hírek előtt. A következő dal, tehát Josh Homme-nak küldjük, illetve hát tőle idézünk, illetve hát a Queen of the Stone Age egy kiváló, talán az egyik legsikeresebb, legnépszerűbb dalát hoztam, de tegnapi hír, hogy le kellett mondaniuk a turnét itt a környékünkön. Most Magyarországra éppen nem jön a zenekar, de a környékbeli fesztiválokon játszottak volna, és de haza kell mennie Josh Homme-nak ismét kezelésre. Ő már beszélt a rákbetegségéről tavaly, úgy tűnt, hogy jobban van, de most valószínűleg valami komplikáció van. Úgyhogy neki kívánunk ezzel jobbulást, és akkor csak kicsit kapcsolódva ígértem még egy születésnapos köszöntést. A Queen of the Stone Age például a Hole-nak volt az előzenekara, és hát Seattle-ben nagyjából a Jambla klubban adták az első nagyobb koncertjüket, ahol a Nirvana annak idején eljátszotta először élőben a Smells Like Teen Spirit-et. Courtney Love, aki ugye Kurt Cobain felesége volt, illetve a Hole zenekar énekesnője, tegnap ünnepelte a 60. életévét.
Teljesen hihetetlen,
úgyhogy egészen elképesztő.
Örök fiatalnak tűnik ő is.
Igen, és Josh Homme még csak 50-valahány, úgyhogy neki kívánunk jobbulást. Ezzel a dal, ami a Queen of the Stone Age 3. albumán jelent meg, és hát ezzel egyik dal, olyan dal volt, amivel igazából annak idején befutottak.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na hát, sok időnk nincs, úgyhogy csak azt harangozzuk be, hogy itt van velünk Nyó Zsuzsi, és itt is marad, 8 óra után is önök. Plusz még csatlakozik hozzánk dr. Sárosi Eszter hulladék gazdálkodási szakember, ugye, mert a műanyag,
vagy műanyagmentes hónap van, igen,
a július,
igen.
És erről fogunk beszélgetni.
Elég markáns véleménye van, talán kicsit meglepő is.
Így van, ez igen, adtuk be a műsorban, mert Eszter egy olyan posztot jelentetett meg, ami hát egy kicsit, nem tudom, kikerekedett a szemem, hogy hulladék gazdálkodási szakember alapján, ugye azt gondolnád, hogy biztos csimogatja ezt a dolgot.
Igen.
Hát nem. Szóval ezt ennek olyan markás véleménye van arról, hogy szerinte ez egy nem oké sztori.
Na, ez
sztori.
Lesz. Oké.
Úgyhogy megkérdezzük, hogy miért gondolja ezt.
Szóval a hírei után jövünk vissza.